Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Túri Ferencet, a Hungarokontroll vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt van nálunk. Április végén beszélgetünk, és ilyenkor már hát olyan belátható közelségben van a nyár, ami rendre a legintenzívebb időszak a légi közlekedésben, miközben azért igencsak aggasztó hírek érkeznek arról, hogy hát elsősorban az iráni konfliktus miatt egyre fenyegetőbb a kerozinhiány, légitársaságok épp a nyári utazási csúcs előtt kerülhetnek nehéz helyzetbe, járattörlések, menetrendbeli változások, és az utazók számára hát nem mellékesen drágább repülőjegyek jöhetnek. Hát ebben a helyzetben mik lehetnek a kilátások a következő időszakra, a nyári csúcs szezonra? Milyen forgalmi trendekre, tendenciákra számít a Hungarokontroll?
Igen, ugye mi a légirányításért felelünk, ami egy óriási felelősség, és éppen ezért mi egy kockázat alapú menedzsmentet követünk, ami azt jelenti, hogy próbáljuk elemezni folyamatosan a kockázatokat, hiszen a mi szolgáltatásunkon múlik az, hogy Magyarország felett hogyan és milyen minőségben és biztonságban tudnak ugye a repülőgépek átutazni. Ezért folyamatosan elemezzük a piacokat és a piaci helyzetet is, és nem olyan régen készítettünk egy prognózist, de tavaly már látható volt, hogy valamilyen válság lesz az idén, és itt jön be ez a kockázat alapú menedzsment, és mi az idei évünket úgy terveztük, hogy beépítettünk az idei üzleti évünkbe már egy kockázatot. Nálunk ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy miután egy nagyon magas fix költséggel működő infrastruktúra szolgáltató cég vagyunk, nekünk van egy szűk optimum, ahol forgalom és bevétel arányosan a legeslegjobb működnünk, és ehhez tartani kell magunkat, hiszen ezen múlik az, hogy a légiforgalmi irányítóinkat milyen szinten tudjuk foglalkoztatni. Ugye amit az elemzéseink mutat, és ezért volt fontos az, hogy egyébként belelássunk a kristálygömbbe, úgy tetszik, és lássuk előre, hogy várhatóan mi történik. Tehát őszintén szólva számoltunk egy válsággal, és számoltunk egy hasonló nagyságrendű válsággal már a tavalyi tervkészítésénél. Amit most látunk egyébként, ezek talán a legújabb információk, az az, hogy a világ légiközlekedésének körülbelül a napi 7,6 millió hordó kerozén szükséglete van. Ebből a napi 7,6 millió hordó kerozénból Európa önmagában 1,7 millió hordó naponta. Ez ugye egy bődületesen nagy szám, és ami historikusan volt, az az, hogy az európai beszerzéseknek körülbelül a 75%-a volt az, amit a Közel-Keletről szereztek be. Ugye ez a háború gyakorlatilag megszakította itt az ellátási láncokat, és most amivel a légiközlekedés küzd, az, hogy ezt a kiesett 75%-ot hogyan lehet pótolni. Ugye a kerozén az egy közbenső feldolgozott termék, tehát ráadásul a finomítói kapacitás is egy szűk keresztmetszetet jelent. És most, ami a legutolsó hírek alapján történik, az, hogy ennek a 75%-nak körülbelül a 70%-a az alternatív útvonalakon érkezik Európába, ami azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokból és Nigériából importál Európa, tehát ez a kiesett közel-keleti importnak a 70%-a. De ugye ez még mindig azt jelenti, hogy a 70x70, tehát kb. 50+30% az, ami van, és 20% az még mindig hiányzik. Most mi történik? Most ugye azt történik, ez egy nagyon-nagyon unikális válság, ha úgy tetszik, mert amit itt látunk, az, hogy bődületes kereslet van, bődületes kereslet lenne. Tehát van pénz, nincs világgazdasági válság, korábban mindig ez volt az alapprobléma, hogy nem volt gazdaság. Most viszont a kínálat hirtelen visszacsökkent, hiszen megduplázódott a kerozén ára. És a megduplázódott kerozén ára, én csináltam hétvégén egy nagyon rövid elemzés, hogy ez mit jelent. Ugye, ha két nagyon jellemző géptípusra levetítjük, mondjuk egy 737 Max-ra, amivel a fapados légitársaságok üzemelnek, vagy egy A350 900-as hosszú távú gépre, ami interkontinentális járatokat teljesít, akkor azt látjuk, hogy a 737-esnél, tehát a rövid távú Európában használt gépeknél eddig 40% volt az a töltöttség, ami kellett ahhoz, hogy ne legyen ráfizetéses minimum. Ez most fölment az üzemanyagár emelkedésekkel körülbelül 60-65%-ra. A hosszú távú járatoknál, tehát mondjuk egy A350-900-asnál ez a minimális töltöttség ez kb. 40-45% volt szintén, viszont a nagyon nagy kerozénigény miatt ez a duplájára nőtt, tehát 80% körül van. Amit most látunk tehát, azok ilyen taktikai járattörlések inkább, ugye több légitárság is bejelentette. Én úgy szoktam magamba fogalmazni, korábbi légiközlekedési szakértőként, hogy most, ahogy az angol fogalmaz, most a zsírt próbálják magukról lefaragni a légitárságok, és nem megkerülve a kérdést egyébként, én azt gondolom, hogy körülbelül, hát olyan július környékén fog az kiderülni, hogy egyébként visszaáll-e ugye a közel-keleti útvonal, mert az az egyetlen, ahonnan megnyugtató módon lehet mindent pótolni. Ha nem fog visszaállni, akkor tartósan magas árak lesznek, és valószínűleg lesznek további járattörések.
Igen, hát ez azért hangzik talán rosszul, mert ugye éppen ez a július az az időszak, amikor hát a legtöbben utaznak repülővel, és ráadásul egy júliusi utazásra talán éppen most tervezik megvenni a repülőjegyeket, de közvetlenül ez a bizonytalanság, ez a légirányítást és a légirányítókat hogy érinti, vagy hogyan lehet erre felkészülni? Eleve a repülési útvonalak beli változásokra, a különböző okok miatti légtérkorlátozásokra, ugye most a háborús helyzetek bőven kínáltak erre is példát. Erre hogyan tud felkészülni? Fel lehet-e készülni?
Igen. Hát ugye a Hungarokontrollról tudok beszélni, és itt azért azt tudjuk, hogy a 24-es nagyon sok késés probléma után 25-ben rendet raktunk a cégben, és gyakorlatilag 80%-kal csökkentettük a késéseket. Ugye azért fogalmazok több egy számban, mert itt az egész cég gyakorlatilag összefogott egy emberként, és hát a légiforgalmi irányítóink azok valami elképesztő munkát végeztek, de egyébként mindenki, tehát erején felül teljesített. Ez egy pici lélegzetvételnyi időt ad nekünk, az, hogy most nincs akkora terhelés egyébként, mint amekkora volt, arra, hogy gőzerővel felpörgettük az oktatásunkat, gyakorlatilag minden szabad kapacitásunkat azzal töltjük, hogy légiforgalmi irányítókat keresünk, választunk ki és képzünk. Ez ugye nálunk egy nagyon-nagyon komoly, nagyon hosszú, nagyon felelősségteljes folyamat. Egy légiforgalmi irányító, attól kezdve, hogy kiválasztottuk, 2 év, amikor gyakorlatilag végez, és a kiválasztás is kb. Úgy néz ki, hogy a 1000 emberből körülbelül 10-12-15 az, aki meg fog felelni nekünk. Tehát valamilyen szempontból mi kaptunk
egy... Tehát akkor erre most több idő és több figyelem jut?
Erre most több figyelem jut, plusz ugye jobban tudjuk pihentetni a légiforgalmi irányítóinkat, de én azt gondolom, és azt várjuk egyébként, hogy az év végére egyébként rendeződni fog ez a forgalmi helyzet, és ha nem is lesznek olyan kétszámjegyű növekedések az idén, mint ami volt tavaly például, amikor 10% fölötti éves növekedés volt, de egy jó alap lesz arra egyébként, hogy amikor konszolidálódik a helyzet, akkor szerintem ugrásszerűen meg fog nőni megint az utazások száma. Tehát én valahol jövőre várom azt, hogy megint egy hatalmas rekord fog a légiközlekedésbe bekövetkezni.
Ugye, most a 2025-ös évet említette, ami ilyen rekordszámokat hozott, és én is böngészgettem számokat, és azt láttam, hogy közel 1,5 millió járat biztonságáért felelt tavaly a Hungarokontroll, és hát egy masszív növekedés volt a magyar légteret igénybe vevő repülőjáratok számában. És van itt még egy érdekes adat, ugye júliust említettük, mint a csúcs időszakot, és azt láttam, hogy 2025-ben ez a csúcsnap, volt egy ilyen csúcsnap is, ez a július 26-a volt, hát talán nem meglepő módon a nyári turisztikai utazási szezon közepén, és azon a napon több mint 4300 repülőgép érintette a magyarországi légteret, vagyis egy ilyen nap az mindenképpen kihívás a Hungarokontroll és a légirányítás számára, és hát fölveti azt a kérdést is, hogy ezek már amúgy ilyen határértékhez közeli számok, hogy egyáltalán hány gépet bír el a magyar légtér?
Ez egy nagyon jó kérdés, egy izgalmas kérdés. Ugye ez a 4200 vagy 4300, ezt úgy érdemes kontextusba tenni, hogy Magyarország területe az körülbelül 1,2%-a Európának, és egyébként a Európa légiforgalmának körülbelül 11-12%-a megy át rajtunk keresztül. Tehát ebből azért lehet érezni azt, hogy van némi arányeltolódás, és az a munka, amit az én munkatársaim végeznek, az valami hihetetlen megfeszített munka, hiszen Európa délkeleti tengelyében Magyarország az egy megkerülhetetlen és stratégiai pont, hiszen a török járatok és ugye az ázsiai, dél-kelet-ázsiai járatok gyakorlatilag itt lépnek be nagyon nagy számban Európába. Ami azt jelenti, hogy mi mindig csúcsnapra tervezzük a kapacitásunkat, tehát megfeszített munka volt, de nálunk mindig a legfontosabb a biztonság. Tehát ez egy biztonságos munka volt, és nem csak létszám növekedést tudtunk előállítani, egyébként egyik évről a másikra, mert ugye folyamatos a képzés, tehát tavaly is tudtunk körülbelül 10%-os légiforgalmi irányító számot növelni. Viszont ami nagyon fontos, hogy a háttér szolgáltatásokban például ugye új szektorizációt vezettünk be Magyarország légi irányításában, ami azt jelenti, hogy a magyar légtér szektorokra van vontva, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kis négyzet alakú légterek, amelyeket egy-egy irányító pár irányít, és attól függően, hogy a forgalom áramlása hogyan működik, attól függően vannak ezek a szektorok kialakítva. Csak a mi szakmánkban van olyan, hogy az egyik napra a másikra megváltozik a forgalomáramlás, és úgy is marad, lásd Irán, mert itt ez történt. Tehát gyakorlatilag a kapacitás tekintetében, mondok egy konkrétumot, mert ugye a kapacitás nagyon sok mindenen múlik, az elméleti kapacitás maximum. Az múlik azon, hogy milyen a rendszerünk, tehát az irányító rendszerünk, majd ez a legkorszerűbb, de lesz majd valamikor egy rendszer, ami sokkal komolyabb AI támogatást kap. Az lehet, hogy többet fog tudni. Vagy például más lesz a forgalom szerkezete. Mi ezért elkészítettük a 10 éves tervünket, és abban azzal számolunk, hogy ha megtartjuk ugyanazt az élvonalbeli technológiai vezető szerepet, amit a Hungarokontrol már képvisel Európában, és olyan ütemben fejlesztjük a rendszereinket, és folyamatosan felvesszük azokat az embereket, akikre szükségünk van, légirányítókat. Ez azt jelenti, hogy majdnem megduplázzuk a légirányítók számát az elkövetkező 10 évben, akkor ezen a bizonyos busy day-en, amit ön mondott, hogy 4300 járat, 10 év múlva 7000 járatot tudunk majd irányítani.
Ez a, amit említettünk az imént, tehát hogy a magyarországi légtér forgalmának a több mint 80%-át ugye az átrepülő forgalom adja, és akkor egy kisebb szelet az, ami a magyarországi forgalom. Ez hát nyilván azt jelenti, hogy tranzitország Magyarország. Ez azért egy kivételes szerep Európában, ez a tranzit szerep? Vagy azért más országokban is van? Hát
ugye ezek a járatok átmennek más államokon is, tehát ugyanez vonatkozik az osztrákokra, a horvátokra, igen, a bulgárokra, igen. A románokra is, csak eltérő mértékben, mert ugye pont most látjuk az iráni háború kapcsán, hogy ketté vált a forgalom áramlása. Kialakult egy északi, ugye igen. Mindenki kerüli Iránt és Irakot, kialakult egy északi Georgia, Türkmenisztán forgalomáramlás, és van egy déli forgalomáramlás. És ahogy ez a forgalom elvált egymástól, ugye a korábbi akhoz képest, most átterelődött a forgalom inkább a Balkán fele, a déli viszonylatokra, és ettől van az, hogy Magyarországon kevesebb a forgalom, mint eddig volt. De ez bármikor visszaállhat.
Ugye átrepülés magyar forgalomról beszélgetünk, de ha nézzük az adatokat, akkor a koszovói légtér adatai is ide tartoznak. Ez mit jelent, hogy mi irányítjuk a koszovói légteret is, és ha igen, akkor ez miért alakult így?
Igen, ugye a koszovói légtér irányítás az a világon egyedülálló, hiszen arról szól, hogy tehát mi irányítjuk egy másik országnak a saját irányítótermünkben a magas légterét, tehát teljesen unikális, ami azt jelenti, hogy ehhez radar adatokat vásárolunk, használunk saját adatokat, és van erre külön egy kiképzett koszovói légtér irányító csapatunk a magas légtér irányításban, és gyakorlatilag ez biztosítja azt egy NATO megállapodás és szerződés kapcsán, ezt ugye a NATO részére látjuk el ezt a szolgáltatást, hogy ott a koszovói légtérben is megfelelő legyen és zökkenőmentes legyen a magas légtér áramlás.
Légirányításról, légiforgalomról beszélgetünk, és a növekvő számok és trendek körvonalazódnak majd a következő időszakban, és ehhez kapcsolódóan nagy tervek is vannak. Ugye a múlt év őszén bejelentettek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérhez kötődő összesen 2,5 milliárd eurós nagyságrendű fejlesztési programot repülőtéri vasúttal, reptér 3-as termináljának megépítésével. Miként érintik mondjuk ezek a tervek a kifejezetten a Hungarokontrol? Tehát azon túl, hogy a fejlesztések nyomán várhatóan a jelenlegi duplájára nőhet a budapesti reptérnek az utasforgalma.
Ez nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként Ugye nem csak az irányítás fog nekünk hatalmas feladatot jelenteni majd, amikor felépül, hanem már maga az építkezés is.
Igen.
Ugye az építkezés azt jelenti, hogy nekünk nagyon sok berendezésünk, radarok, mozgásérzékelők és egyéb érzékelők vannak telepítve a repülőtéren. Most ha konkrétan ugye a repülőtéri vasutat vesszük, akkor az azt jelenti, hogy ezekhez a berendezésekhez hozzá kell nyúlni, ezeket időlegesen át kell telepíteni valahova, de hát ezek mind, ugye, ezek mind hatalmas biztonsági előkészületeket igényelnek, nem is beszélve a reptéri koordinációról, úgyhogy egy ilyen előkészítő munkát a Hungarokontroll elvégzett már, de ugyanez vonatkozik egyébként a hármas terminál építésére is, hiszen az még jóval nagyobb lesz ennél, mert most gondoljunk bele, hogy lesz olyan, hogy gurulóutak le lesznek zárva a repülőtéren, lesz olyan, hogy a repülőtérnek egyes részei le lesznek zárva, sokkal nagyobb lesz a gépjárművek mozgása. Igen. Ugye a repülőtér gépjármű mozgása már ma is akkora, mint egy kisebb városé, most ezt szorozzuk be kettővel, el tudjuk képzelni.
Igen.
Tehát nagyon komplex.
A fejlesztések fontos szereplője, vagy hát inkább főszereplője a Budapest Airport, de az egyértelmű, hogy ez egy szoros együttműködés? Mondhatjuk, hogy stratégiai együttműködés van a Budapest Airport és a Hungarokontroll között?
Igen. Ez 22 hónappal ezelőtt, amikor kinevezésre kerültem, akkor egy olyan stratégiai döntés született a tulajdonos részéről, ugye ez NGM, hogy a két cég együttműködését a magyar légközlekedés fejlődése, zökkenőmentes fejlődése érdekében szorosabbá kell vonni, ami azt jelentette, hogy korábban, amikor voltak olyan problémák, hogy a két cég vezetése nem teljesen harmonikusan beszélgetett egymással, akkor ugye ez áthúzódik valahogy a mindennapi életbe, és na, ezek teljesen megszűntek. Tehát a Budapest Airport operatív vezetését a Vinci látja el, ugye igen, a Vinci vezetői, és kiváló szakemberek velük, nekem személy szerint, és egyébként a kollégáimnak is napi operatív együttműködése van. Mindent megbeszélünk, mindent egyeztetünk, számos fórumunk van erre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a további sikeres működésnek az az alapja, hogy a Hungarokontroll és a Budapest Airport az nagyon szorosan együtt repüljön, ha ide mondhatok egy ilyen szakmából vett hasonlatot.
Most ugye a nyári szezon kapcsán természetesen a személyforgalomról beszélgettünk, de hát azért ugye itt van itt áruforgalom, áruszállítás is, hát van egy katonai repülőgép forgalom is. Ott például hol húzódik a határ a személyforgalom és a katonai forgalom között? Vagy hogy különül ez el?
Nagyon egyszerű a határ egyébként. Tehát ugye két nagyon fontos feladatunk van. Az egyik, hogyha katonai légijármű közlekedik a polgári légtérben, akkor azt nekünk kell irányítani, hiszen a polgári légtérben közlekedik. A másik pedig, hogy ha katonai gyakorlatok vannak, akkor nekünk erre egy légteret biztosítani kell. Hát mi vagyunk azok, akik azt a légteret biztosít, lezárjuk gyakorlatilag a légteret virtuálisan, ahol katonai gyakorlatok folynak, pont azért, hogy nehogy véletlenül valamilyen baleset történjen. És ez ugye egy nagyon szoros koordinációt igényel a Magyar Honvédséggel, kiválóak egyébként a kapcsolataink, és szakemberek rendszeresen beszélnek egymással, és ez biztosítja azt egyébként, hogy még a nagyobb katonai hadgyakorlatok közben se legyen olyan komoly akadály, ami mondjuk a polgári légközlekedésnek a zökkenőmentes áramlását akadályozná, mert ez fontos, ugye, hogy a polgári légközlekedést azt ne zavarjuk, ha lehet.
Érintőlegesen szóba került már a pontosság, illetve a késések, és arra emlékezhetünk, hogy 2024 nyarán Európa szerte hatalmas késések voltak. Rekordforgalom mellett ez a pontosság, maga a menetrend mennyire tartható, és egyáltalán van-e, lehet-e ebben szerepe a légirányításnak?
Ó, abszolút, igen, nagyon fontos szerepe van. Ugye annál is inkább, mert egy légitárság az gyakorlatilag a repült időre optimalizál. Ugye neki a tulajdonosi költségeit a repülőgépén a maximálisan kell teríteni, ami azt jelenti, hogy az a jó repülő, ami mindig repül, most igen, némi túlzással. Ehhez viszont az van, hogy nagyon feszes menetrendeket készítenek a légitársaságok maguknak, amit sok probléma miatt gyakran nem tudnak betartani. Ez lehet mondjuk időjárás probléma, lehet földi kiszolgálás probléma, lehet repülőtérrel kapcsolatos probléma, de lehet légirányítási probléma. Ugye ilyenek voltak egyébként 24-ben is, amit utána 25-ben sikerült felszámolni. Tehát alapvető érdeke itt az egész szakmának, hogy együttműködjön, és itt egy nagyon-nagyon szoros nemzetközi együttműködés van. Nekem van egy nagyon széles nemzetközi kapcsolatrendszerem, van egy Eurocontrol nevű szervezetünk, amelyik az európai légi áramlásért felel. Itt gyakorlatilag napi szintű egyeztetés van a kollégáimmal, pont olyan vonatkozásban, hogy egyébként, ha van egy napi menetrend, akkor ott milyen szűk keresztmetszetek várhatóak a légitársaságok előtt, amik esetleg veszélyeztetik, vagy felborítják ezt a menetrendet, és hogyan oldjuk meg. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen real-time egyeztetés. Tehát telefon, e-mail, most akkor itt van egy probléma, akkor tereljük el a forgalmat, tereljük Magyarország fölé a forgalmat. Jó, tereljük Magyarország. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon operatív, nagy nemzetközi mutatvány, amiben több ezer ember vesz részt.
Ugye, szerintem a laikusok is, akik már többször vagy gyakrabban utaznak, megtanultak egy kifejezést, ezt a bizonyos slot kifejezést, hogy mi is történik, amikor egy járat késés miatt elveszíti ezt a slotot.
Igen, igen. Ugye az van általában 15 perc után, az történik, hogy az eredeti tervezett indulási időt, azt elbukja a járat, hiszen nem lehet mindörökké ugyanannak a légitársaságnak fenntartani azt a slotot, és olyankor elengednek mást. Van egy neutrális lista, ami alapján egyébként jönnek szépen sorba a várakozó légitársaságok, és ha felszabadul egy ilyen szlot, akkor az éppen következő megkapja ezt a szlotot. Az a légitársaság pedig elveszti a szlotot, és a végére kerül ennek a várólistára, vagy sokkal rosszabb helyre kerül.
Ezért is halljuk néha a személyzetről azt, hogy igyekezzünk a beszállással, mert elveszítjük ezt a bizonyos szlotot.
Idézőjelben ez vérre megy komolyan, az, hogy beszálljunk időbe. Abszolút.
Igen. Ha még egy kicsit beszélünk a késésekről, ott hát ugye talán az időjárási tényezők azok, amik még nagyon markánsan befolyásolhatják a késéseket. Ráadásul ez ugye azért is fontos erről egy kicsit részletesebben is beszélni, hiszen elindult egy közös projekt, vagy egy együttműködés a Hungarometttel éppen egy évvel ezelőtt. Mik a tapasztalatok ezen a téren?
Igen, ugye amikor megérkeztem a cégbe, akkor az első megállapításom az volt, hogy dominál a rossz idő mostanában nyáron, ugye van egy változó éghajlat, és valójában igazából nem úgy foglalkoztunk vele, ahogy kellett, és akkor rögtön leültem a Hungaromet vezérigazgatójával tárgyalni, megbeszéltük, hogy kell, hogy legyen egy élő szolgáltatás a Hungarokontrollban, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy napközben ott van egy hungarometes kollega, aki folyamatosan kommunikál.
Tehát személyesen
a mi szakszolgálat személyesen ott van a saját rendszereikkel. Ezt telepítettük gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, és élő szolgáltatást, élő szobban meg tudják beszélni, hogy egyébként milyen korlátozásokat igényel egy-egy vihar, mert nálunk az volt a legnagyobb probléma korábban, jön egy vihar, és nincs mondjuk egy hungarometes szakértelem, akkor mi vagy alulkorlátozunk, vagy felülkorlátozunk. Az esetek nagyobb részében ugye a kollégák biztosra mennek, tehát felülkorlátoznak. Így viszont a tavalyi évben azzal, hogy bevezettük ezt a szolgáltatást, kb. 40%-kal tudtuk csökkenteni a felesleges korlátozásokat, amik egészen konkrétan a kedves utasoknak kevesebb várakozási időben, kevesebb késésben és sokkal flottabb szolgáltatásba mérhető. És ugye ez az a szolgáltatás, amit most kibővítettünk a Hungarometttel, még egyszer nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk velük, és elképesztően jól tudunk együttműködni, ami azt jelenti, hogy mostantól, ha szükséges, akkor hétvégén is ott ülnek a kollégák, illetve ha szükséges, akkor egy standby alapon éjszaka is be tudjuk hívni a hungarometes kollégákat.
De ugyanakkor, ha jól tudom, akkor a pilóták előtt is ott van egy radarkép, tehát ők is azért viszonylag pontos és aktuális információt kapnak az időjárási helyzetről, akkor ezt a pilótáknak és a légirányítóknak, illetve a légirányító mellett ott ülő vagy ott álló meteorológiai szakembernek kell valahogy összefésülni és közös nevezőre hozni?
Hát itt elég sok időt töltöttem a munkaterembe a kollégáim mellett, és hallgattam őket, hogy viharos időben mi az, amit ők konkrétan tesznek. Itt van egy határ, ugye a határ azt jelenti, hogy a pilóta van fenn, és ő látja, hogy éppen közvetlenül előtte mi történik, hogy alakul a vihar. Ő abszolút operatív döntéseket hoz, amiket a másodperc töredéke alatt végig is halt.
Azért
a pilóta abszolút úr a levegőben, mindig ezt szoktam mondani, igen, az végső soron mindig az ő döntése az, ami igaz. De ugye nagyon fontos az, hogy legyen valaki, aki nyugodt körülmények között az egész légteret belátja, És látja azt, hogyha kialakul valahol egy vihar, ami mondjuk éppen a pilótánk előtt van, akkor mi az az optimális irány, amire ha kitér egyébként, akkor ott már rövidebb úton fog tudni repülni, nem fog újabb viharba ütközni, és még egy nagyon fontos, hogy mi alapvetően a légtér biztonságáért felelünk. Ami azt jelenti, hogy a mi feladatunk elkülöníteni a repülőgépeket egymástól, ha törik, ha szakad. És ugye, ha a pilóta hoz egy hirtelen döntést, akkor a légiforgalmi irányító az, aki látja, hogy ez okozhat-e valamikor bármilyen konfliktust is, és ha okozhat, akkor rögtön és azonnal beavatkozik, és mind a két pilóta esetében, akik érintettek lehetnének ebben, azonnal intézkedik, és kitérésre szólítja őket fel.
Tehát akkor ez a plusz meteorológiai adatszolgáltatás, ez egy ilyen plusz információ, vagy egy plusz adalék a pilótának is. És
a pilótának nagyon fontos, mert ő az, aki a bőrét viszi a vására szó szerint, ugye ott ül a gépen.
Meg az utasok bőrét.
Hát meg igen, nyilván, persze, igen.
Igen. És ennek kapcsán azért eszembe jutott az is, hogy jellemzően mikor és milyen okokból adódnak például veszélyhelyzetek vagy vészhelyzetek a repülésben vagy a légi forgalomban. Mik azok a veszélyhelyzetek, amikkel egy pilóta vagy akár egy légi irányító szembesül?
Hát érdekes, ugye, mert maga a légiközlekedés nagyon sok folyamatból áll, és egyébként, ha elemezzük a korábbi eseményeket, akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy a problémáknak mondjuk ugye hát olyan 70-80% az mindig emberi hibából történik. Mm. Tehát legyen ez akár, ugye olvastunk mostanában híreket, sajnos több szerencsétlenség volt az Amerikai Egyesült Államokban is, a légirányításnak tulajdoníthatóan. Itt is vagy figyelmetlenség volt, vagy egyébként kapacitás hiány volt, ha jól emlékszem, ezekben a cikkekben megemlítve. De ugye pont az európai légközlekedés pont azért fantasztikus, mert egyrészt a technológiai háttere elképesztően fejlett, tehát olyan rendszereket fejlesztünk, amik igazából már 22. századról szólnak. Hát arról nem is beszélve, csak haza tudok beszélni, hogy a Hungarokontrolnak a légiforgalmi irányítói, azok ők olyan magas szintet képviselnek, emberileg és szakmailag is, hogy hát ugye ebből is volt a probléma 24-ben, hogy annyira keresettek voltak Európában, hogy sajnos korábbi események miatt akkor többen itt hagytak bennünket, de hál' Istennek most velünk maradnak.
Még maradva egy kicsit a veszélyhelyzeteknél, ugye, hogyha azt halljuk, hogy kényszerleszállás, igen, akkor egy repülő mondjuk kényszerleszállást hajt végre, akkor rögvest valamilyen veszélyhelyzetre gondolunk. Helyesen tesszük ezt, vagy számtalan oka lehet egy kényszerleszállásnak, nem kell feltétlenül technikai, műszaki okokra gondolni?
Igen, igen. Én ugye rendszeresen olvasom a reggeli kávém mellett 6 órakor általában a napi jelentésünket. Itt a idézőjelben kényszerleszállásoknak a legnagyobb része az vagy beteg a fedélzeten.
Tehát valaki rosszul
lesz. Azt történik, hogy valaki rosszul lesz, mondjuk egy átrepülő járatnál, csak akkor hirtelen le kell szállni, orvosi ellátást adni. Vagy hát sajnos ilyen nagyon sok volt egyébként tavaly nyáron, a randalírozó utas. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy hány olyan eset van, amikor randalírozó utas miatt kell egy repülőnek leszállni. Hál' Istennek olyan eset, ami egyébként tényleg valamilyen akut veszélyhelyzet miatt állna elő, ami veszélyezteti az egész járatot, ilyenre nem is emlékszem.
Valójában. De ezekben az esetekben nyilván plusz feladatok hárulnak a légirányítókra, és hát a pilótákra is, meg a repülőgép személyzetére is. Rugalmasan alkalmazkodni kell a kialakult, úgymond kényszerhelyzethez?
Hát abszolút, ugye. Én beszélgettem egy-két légiforgalmi irányítóval, amikor meghallják az, hogy pen-pen, akkor azért összeszorul a gyomruk, és átfut rajtuk, hogy most mi lehet a probléma. Természetesen most attól függően, hogy milyen vészhelyzet van, ettől függően lezárjuk a légteret, elsőbséget biztosítunk annak a gépnek, ő fog először leszállni, ha szükséges, akkor nyilván kirendeljük a tűzoltó, értesítjük a tűzoltóságot, oda jönnek, tehát hogy az összes háttérszolgáltatást felkészítjük, hogy mire egy gép megérkezik, addig mindenki ott legyen és készen álljon.
A mesterséges intelligencia már érintőlegesen szóba került a műsor első felében, és hát egyre nagyobb szerepet kap minden téren és területen az életünkben. Mennyire van jelen most a légirányításban a mesterséges intelligencia, és mennyire lehet jelen a jövőben a légirányítás terén a mesterséges intelligencia?
Igen, hát ez nagyon izgalmas kérdés, és szerintem itt még a gyártók is most próbálják a terepet kitaposni maguknak.
Igen, csak azért, mert eszembe jutott, hogy amikor azt halljuk szerintem mi laikusok, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a légirányításban, akkor lehet, hogy egy kicsit megijedünk rögtön.
Ja, nem kell megijedni.
Tehát, hogy nem veszi át a légirányítók szerepét a mesterséges intelligencia.
Maga a légirányítás az egy annyira túlbiztosított és túlszabályozott iparág, hogy szó sem lehet arról.
És
hogy
hát az ember az mindenképpen kiiktathatatlan ebből.
Tehát, hogy szó sem lehet arról, hogy mondjuk egy gépi intelligencia átvegyen valamilyen döntést. Tehát ugye a határ ott van meghúzva, hogy mesterséges intelligencia döntést nem hozhat. Tehát amit megtehet egy rendszer, belül egy mesterséges intelligencia, az az, hogy mondjuk például rossz időjárás esetén átfuttatja magán a időjárás térképet, és javasol útvonalakat, alternatív útvonalakat a légiforgalmi irányítóknak, ahol figyelembe tudja venni a légtérterhelést, figyelembe tudja venni azt, hogy milyen további időjárásbeli problémák lehetnek. Tehát szigorúan csak a javaslat szintjéig jut el a mesterséges intelligencia. Minden döntés húsvér ember kezében van, ami légirányító intézetben.
Akkor nem kellettől tartanunk. Igen. De például ugye itt szóba került már a képzés, ott azért nagyobb teret kaphat, vagy nagyobb szerepet kaphat a mesterséges intelligencia?
Abszolút. Ugye a képzés az nekem az egyik szívem csücske, ha mondhatok ilyet, mert abból lesznek a jövő légiforgalmi irányítói. Másrészt pedig próbálom mindig megérteni azt, hogy ha 1000 emberből 12-15 alkalmas el, akkor mi az, ami pont őket teszi alkalmasára, hogy légiforgalmi irányítók legyenek.
Hát beszéljünk akkor egy kicsit erről részletesebben, mert ez szerintem nagyon érdekes dolog, mert itt van egy kihívásokkal és igen nagy felelősséggel bíró munka. Nyilván, hogy nagyon szigorú alkalmassági feltételeknek kell megfelelni, de hát akkor mik is ezek a feltételek, és hogyan lehet valaki légirányító?
Hát ugye a feltételrendszer nagyon egyszerű egyébként, mert be kell tölteni a 18. életévet, kell, hogy legyen egy érettségi, és egyébként angolul kell tudni, meg büntetlen előélet kell. Tehát proforma, ugye ezek az elvárások, amit azért elég sokan tudnak hozni, de én így az idők folyamán, amikor próbáltam megfejteni, hogy tulajdonképpen milyen psziché az, akiből légiforgalmi irányító lesz, nyilván nincs erre válasz, tehát egyértelmű válasz. De én azt látom a légiforgalmi irányítóinkon, hogy nagyon nyitott emberek, tényleg nagyon nyitott emberek, imádják a technológiát, és nagyon-nagyon szeretnek tanulni, de ami talán ennél fontosabb, hogy fantasztikusan képesek a komplexitás kezelésére, és térben nagyon jól látnak. Talán a legjobban az világítja meg, amikor kérdeztem egy légiforgalmi irányítót, hogy egyébként mi az, ami szerinte ő alkalmassá, hogy különlegessé tesz, és ő azt mondta, hogy amikor ő feláll a képernyőtől, akkor utána még 2-3 percig a fejében van a komplett forgalmi szerkezet. Tehát tudja azt, mint egy vakonsakkozó nagymester, aki tudja azt, hogy a tábla hogy néz ki, és egyébként milyen lépések következnek, csak ugye ez annyival bonyolultabb a légiforgalmi irányítás, hogy három dimenzióban közel 1000 kilométeres per óra sebességgel száguldanak a repülők, és egyébként pedig minden irányba, mert Magyarországon szabad légtérhasználat van, és ezt 2-3 perc múlva is pontosan el tudja helyezni a légiforgalmi irányítónk úgy, hogy mondjuk egy adott szektorban 18 darab repülő repül.
Elhangzott az, hogy 1000 jelentkezőből nagyjából 10-15 felel meg végül, vagy ennyien lesznek aztán igazándiból légirányítók, azért ez nagyon nagy szórást jelez. Ebben az is benne van, hogy mondjuk menet közben sokan megijednek ettől a munkakörtől, vagy ettől a munkától, vagy egész egyszerűen sokan nem felelnek meg, és nem tudják azokat a követelményeket teljesíteni, amihez a munkához kell. Mert azért ez nagyon nagy arány.
Ugye a 2 éves oktatásnak 4 fontos fázisa van. Van a legelső, az egy basic trainingnek nevezett, utána van egy rating, amikor belőjük az alkalmasságát, utána van egy pre-on-the-job training, tehát mielőtt beül a munkaterembe, és utána van egy 1,5 éves on-the-job training, amikor beül a munkaterembe. És nagyon érdekes egyébként, hogy minden fázisban lehet olyan, aki kiesik. Mert hogy minden fázisban más és más skilleket és állóképességet kell elővenni. És ebben a legextrémebb például az, amikor mesélték nekem, hogy volt olyan kollega, aki végig, és talán a legszomorúbb is emberi szempontból, hogy volt olyan kollega, aki végigment a két, a másfél éves fázison, és amikor beült a munkaterembe, egész egyszerűen a felelősségtől lefagyott.
Igen.
És képtelen volt arra, hogy, hogy amit egyébként szuperul és tökéletesen megcsinált korábban az oktatásokon, képtelen volt éles helyzetben megcsinálni. És ezért kellett búcsút mondani
neki. Tehát vannak azért ezek szerint olyanok is, akik megfeleltek a követelményeknek, de aztán utána mégis, amikor már végzik a munkát, akkor, akkor derül ki, hogy mégsem tudják ezt ütőképesen végezni.
Hát 15 indulóból általában 10-12-en szoktak végezni.
Uh-huh. Ez a létszám, nem tudom, hány légirányító dolgozik most?
Összesen 200 légirányító.
De ebből ez a létszám, ez nagyjából megfelelő, vagy azért ez bővíteni kéne ezt a létszámot?
Nem, ez kevés. Tehát kevés. Ugye mondtam, hogy 2024 előtt problémák voltak, és igen, akkor eltávoztak légiforgalmi irányítók külföldre is többek között. Ez sikerült,
visszacsábítani sikerült, néhányat?
Néhányat vissza is tudtunk csábítani, amire nagyon büszke vagyok egyébként, mert azért, nem tudom én, akár Ausztriából, akár Svájcból, vagy Horvátországból visszacsábítani, az azt jelenti, hogy a cég fejlődött sokat. De ezzel együtt nekünk folyamatosan képezni kell a következő 10 évben, ezért is készítettük egyébként a 10 éves tervünket, hogy lássuk azt, hogyha mondjuk 10 év múlva 7000 járatot kell irányítani a legforgalmasabb napunkon, akkor, és abból indulunk ki, hogy most van mondjuk 114 magas légtéri irányítónk, akkor 230-240, ahova el kell jutnunk 10 éven belül.
Az, tehát az a duplája.
Ez így van, és ezért is foglalkozik a menedzsment teljes gőzzel az oktatáson, ugye amellett, hogy működik a cég. Nekünk az oktatás egy nagyon-nagyon fontos terület.
Ez hogy néz ki egyébként, hogy toborozni kell a fiatalokat?
Folyamatosan. Tehát ha szerkesztő úr, nem tudom, jár az országban, legutóbb talán pont Debrecen volt az, ahol kitelepültünk. Nekünk az egyik legfontosabb kommunikációs tevékenységünk, és egy fantasztikus kommunikációs igazgatónk van, aki ezt nagyon-nagyon jól csinál, fiatal, és tud a fiatalok hangján beszélni, meg tudjuk őket szólítani, de ez egy folyamatos toborzó tevékenység, ami nálunk zajlik.
Egyúttal azért megvan ennek a pályának a vonzereje, mert hát azért azt gondolná az ember, hogy hát persze ez egy nagyon megterhelő és nehéz munka, de hát azért ez nagyon izgalmas munka is. Tehát vonzó lehet nagyon sok fiatal számára.
Ó, ez a pálya szerintem egy gyönyörű pálya.
Tehát... Eleve a repülés, de a légirányítás az meg, igen. Ekkor még ugye van is egyfajta misztikum.
Igen, én azt szoktam mondani a légirányítóinknak, hogy én irigylem őket, hogy én már nem lehetek légiforgalmi irányító, mert egyébként nagyon szívesen kipróbáltam, hogy ez szenzációs egyébként tényleg, hát be kell menni a munkaterembe, le kell ülni melléjük, és lenyűgöző az a sokoldalúság, ahogy ezeket a gépeket irányítják teljes felelősséggel.
Azt azért elmondhatjuk, hogy mintha ezt olvastam volna valahol, hogy világszerte hiány van légiforgalmi irányítókból.
Igen.
Tehát mindenkinek meg kell küzdeni ezzel a problémával, hogy igen. Létszámot kéne bővíteni, és honnan jön majd ez a létszám.
Ez ugye azért, ez oda vezethető vissza, ha két szóba kitérhetek erre, hogy volt egy Covidunk, és a Covid alatt sokan elkövették azt a hibát, légirányítók, hogy nem képeztek eleget, költségtakarékosan működtek, pedig a mi költségeinket a légitársaságok kifizetik, tehát nyugodtan lehetett volna képezni. És emiatt alakult ki egyébként egy relatív hiány légiforgalmi irányítókban, mert a visszapattanás ugye 2019-2025-re bődületes volt. Tehát csak a magyar légteret nézzük, 2019-hez képest 2025-ben 35%-kal magasabb volt a forgalmunk. 35. Igen. A légiforgalmi irányítóink számának a növekedése pedig ezzel nem tudott lépést tartani.
Ja, nagy koncentrációt és felelősséget igénylő munka ez. Mennyi a kiégés kockázata, és hogyan lehet ezt kezelni?
Hát a kiégés kockázata, én úgy érzem, hogy egyrészt nagyon személyes, tehát hogy ki hogyan tűri, de elég nagy. Ennek érdekében ugye a Hungarokontroll mindent elkövet, hogy oda tegyük a légiforgalmi irányító kollégáknak azokat a rendszereket, megoldásokat, tehát ugye pszichológusunk van, igen, akkor igen. Elvonulás van, akkor ugye hiába van 12 órás műszak, abból csak 7,5 órát lehet dolgozni, közben pihenni kell, rekreációra el lehet venni, szabadságra. Én magam is kérem a kollégákat, hogy egy-egy olyan nyár után, mint a 20-25 voltak, próbáljanak meg nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy elmennek és kipihenik magukat. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtesz a hungarokon. Ugye van egy konditerem, ahova lemehetnek edzeni, amikor egyébként szünet van, folyamatos büfé szolgáltatás, uh-huh. az ebédlő tovább nyitva tart az érdekükbe. Tehát mindent igyekszünk megtenni és oda tenni nekik azért, hogy ezt a nagyon felelősségteljes munkát, ezt a lehető legmagasabb színvonalon tudják és nyugalomban elvégezni. Ja, és arról nem is beszélve, hogy 60 éves korukban nyugdíjba mehetnek.
Tehát van egy korkedvezményes nyugdíj, igen. A bérek és a juttatások amúgy is csalogatóak lehetnek. Most nem akarnék itt konkrét összegeket kérdezni, de a köztudatban azért az van, hogy ez ugye egy igen nehéz, folyamatos koncentrációt kívánó nagy felelősséggel bíró munka, de éppen ezért magasak is a bérek. És ha jól tudom, született is egy hosszú távú 2029-ig szóló bérmegállapodás a szakszervezetekkel.
Igen, hát nem titok egyébként, mert az egész világon így van, hogy a légiforgalmi irányítók, és erről sok hír megjelent Magyarországon is, az egyik legjobban kereső csapat. De ha ezt szembeállítjuk azokkal az elvárásokkal, amik vannak, azzal a munkateherrel, azzal a pszichés teherrel, akkor hát
a munka,
én például nem tudom, hogy képes lennék-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát én azt mondom, és ez egyébként a szakmában óriási, hogy ezt a légitársaságok is elismerik. Ugye, mert a légitársaságok finanszíroznak bennünket. Tehát nem állami pénzből érünk, hanem a légitársaságoknak a
befizetéséből. De ez hogy néz ki egyébként, mert ugye maga a Hungarokontroll az egy állami cég, vagy így állami van. Feladatot lát így el, van. Viszont a működést akkor voltak éppen a légitársaságok finanszírozzák?
Igen, mi egy állami feladatot.
Ez egy sajátságos modell akkor ezek szerint.
Ugye az egész az ICAO, ez az International Civil Aviation Organization, ez a legmagasabb szintű nemzetközi szervezete a légközlekedésnek. Itt a repülési jogok voltak anno meghatározva, és az első repülési joga arról szól, hogyha két állam megállapodik egymással, akkor szabadon átrepülhetnek egymás fölött, és ezért az államok pénzt kérhetnek az átrepülésért. És ugye azért az átrepülést azt szabályozni kell, meg irányítani kell, ezért alakultak a légiforgalmi irányító cégek, és visszavezetve erre a rendelkezésre egyébként maguk ezek az államok, és direkt módon a légiforgalmi irányító cégek ezért útvonaldíjakat szedhetnek, és ugye ezek az útvonaldíjak, ezek nagyon igazságosan egész Európán azért nézve egységesen vannak megállapítva, nagyon lecsupaszítva arról szól, hogy felszállósúly és megtett távolság arányosan képződik ez a díj, amit az Eurocontrol nevű központi európai szervezet szed be minden légiforgalmi irányító részére, minden légitársaságtól, aki átrepül fölöttünk, és utána ő osztja szét ezeket a pénzeket a légiforgalmi irányító cégeknek. Uh-huh. Tehát a rendszer maga így működik.
Még csak visszatérve a légirányítókra, ugye szóba került az, hogy sikerült visszacsábítani jó néhány távozó kollégát, de jelentkeznek külföldiek is Magyarországon légirányítói posztra?
Hát ezt tekintem az egyik legnagyobb sikerünknek, mert ez egy óriási áttörés volt, és végtelenül hálás vagyok egyébként a légiforgalmi irányító csapatunk közösségének azért, hogy ezt ennyire befogadóan kezelte. Ugye nem tudtunk ennyi magyar jelöltet előállítani, és akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha olyan országokból, mondjuk a balti államok voltak ezek konkrétan, ahol csökkent a forgalom, tehát nem okozunk kárt azzal, hogy elhozunk légiforgalmi irányítókat, próbálunk felvenni olyan irányítókat, akik megfelelnek a légtérre. Ugye hozzá kell tenni, hogy a KFOR légtérben alkalmazzuk most őket. Azért a KFOR légtérben, mert a KFOR légtér az egy viszonylag egyszerű légtér. Ugye a légtérnek különböző komplexitása van, a magyar légtér az egy nagyon komplex légtér. Pontosan a sok repülőtér, felszállás, leszállás, keresztező forgalom miatt nagyon nagy a komplexitása, és ehhez külön skillek szükségesek a légiforgalmi irányítóknál, amire nem minden légiforgalmi irányító alkalmas, ha egy olyan ország légteréből jön, ahol nincs ilyen komplexitás. Ezért ugye az a megoldás született, hogy a KFOR-osok helyére beültettünk a balti államokból légiforgalmi kiképzés után, és az ott felszabadult magyar légirányító kollégákat átvittük a magas légtér irányításba, és most van az, hogy felvettünk 5 külföldi légirányítót, akik már képzett légirányítók, és most próbáljuk azt, hogy egyébként ők képezhetőek direkt módon a magas légtér irányításba, vagy sem. Tehát ez most egy kísérlet, ha úgy tetszik. bocsánat, itt ugye az a nyereség nekünk, hogy őket csak egy évig kell képezni, nem két évig. Uh-huh. Tehát sokkal hamarabb tudunk egy teljes értékű légiforgalmi irányítót beültetni, hiszen kapacitáshiány, relatív kapacitáshiány van most is, ha úgy tetszik.
Zárásként még azért, vagy zárszóként beszéljünk arról, hogy hogyan is látja a jövőt, a Hungarokontrol jövőjét. Ilyen kulcsfontosságú beruházásokkal készül a Hungarokontrol. Korábban lehetett olvasni, hallani egy 100 milliárdos fejlesztésről is, egy 100 milliárdos nagyságrendű fejlesztésről.
Én úgy gondolom, hogy a Hungarokontrol jövője többsíkon dől el, és az egyik legfontosabb az a nemzetközi elismertsége, és a nemzetközi szervezetekben, szakmai szervezetekben való képviseletünk. Azt tudom mondani, hogy kiváló a Hungarokontrol híre szakmailag, a mi szakembereinket, azokat gyakorlatilag és a tanácsokat, amiket mi tudunk adni másoknak, azt kérik, igényt tartanak rá, és meg is hallgatják konkrétan. Tehát ez az egyik sík. Uh-huh. Ugye ez a nemzetközi kooperációnak a rendszere. A másik sík az az, hogy a Hungarokontrol mindig is jelenjáró volt a technológiában, de ha lehet, az elmúlt években erre még rátettünk egy lapáttal azzal, hogy a világon elsőként vezettünk be egy olyan távoli toronyirányítási rendszert, amik a Budapest Airport forgalmát képes majd távolról irányítani, akkor, amikor a Budapest Airport irányító tornyát felújítják, és ki kell onnan vonulnunk. Ez azért unikális megoldás, mert ilyen nagy komplexitású nemzetközi repülőteret még nem irányítanak ezzel a megoldással, mi leszünk ebbe az elsők. Ez azt jelenti, hogy a kollégáink képzése elindult már, és valamikor az év végén át is térünk majd erre a digitális irányításra, úgyhogy párhuzamosan még marad a torony.
Tehát ez, bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy a budapesti forgalmat akár egy másik városból, vagy egy másik helyszínről teljes biztonsággal, üzembiztonsággal lehet irányítani?
Ez ezt jelentené, de ugye mi az Igló utcai központunkból irányítjuk, mert ott van kiépítve az irányítóterem, de ez egy virtuális torony, tehát tizenvalahány kamera nézi, méri föl folyamatosan a Budapest Airport forgalmát, és ami fantasztikus egyébként ebben a technológiában, meg kell szokni nyilván, mint mindent, meg kell szokni, hiszen az élőkép az hiányzik. Hiányzik az, hogy az ember egy fejfordítással látja azt, hogy mi történik, egeret kell mozgatni, zoomolni kell, tehát a technológiát meg kell szokni, de vannak fantasztikus megoldásai, tehát például egy viharos időben, amikor köd van, és ugye ha kinézek a toronyból, semmit nem látok, akkor itt a virtuális toronyban címkék jelennek meg a repülőgépek és a mozgójárművek helyén, tehát rögtön be lehet lőni azt, hogy hol van egy légijármű, hol van valaki, úgyhogy vannak nagyon komoly hozadékai is.
Hát izgalmas jövő, sőt ez nem is annyira a jövő, hanem már talán
a hát ez jelenés. A jelen is, így van.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Túri Ferenc, a Hungarokontrol vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.